Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.
Folytatjuk a Bakonybélben a középkori kolostor feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Nagyszabolcs Balázs ásatásvezető régész. Most ebben a szezonban felderített maradványok alapján lehet azt tudni, hogy ezt a kolostort, a középkori kolostort, azt mikor építették? Ugye Bakonybél egyike a legkorábbi 11. századi alapítású kolostoroknak a Magyar Királyság területén.
Igen, Bakonybél olyan rangos történettel rendelkezik, ami már a középkorban is nagy tekintélyt biztosított számára, hogy Szent István alapította a monostort. Ami egy érdekes kérdés ezeknél a korai alapításoknál, hogy valójában mi az az épület, ami valójában elkészült már az első periódusban. Hát ilyet még nem tudunk mondani, hogy Szent István idején, vagy akár csak Szent László idejében pontosan hogy nézett ki a rendház és a templom. Viszont azt látjuk, hogy már az Árpád-korban úgy tűnik, hogy a későbbi a középkor során használt alaprajzi rendszer elkészülhetett, még ha nem is azokkal a falakkal, hanem azoknak az előzményeivel. Erre utalnak egyrészt a kerengő folyosó alatt feltárt temetkezések, és az ott nem vett természettudományos keltezéssel meghatározott minták, azoknak a kora, illetve az idei feltárásból van egy olyan leégett pusztulási réteg, amiből első ránézésre késő Árpád-korinak tűnő cseréptöredékek, edénytöredékek láttak napvilágot, és ez az a pusztulási réteg, ez már a kerengő kőből kiépített falai fölött átfut, pontosabban a kerengő kőből épített falai használati szintjéhez fut, tehát nem korábbi a kőből épített rendháznál.
Mikor keletkezhetett ez az elszennyesedett réteg a 13. században, mondjuk a tatárjárás során?
Csak az edénytöredékek alapján én nem tudok ennél nagyon szűkebb keltezést adni, hogy itt pontosan a 13. század, vagy esetleg 12. század vége, 14. század eleje között mikor történt. Csábító lenne írott adatokhoz kötni az egyik ilyen kézenfekvő, az nyilván a tatárjárás, azonban annak egyelőre nem ismerjük egyértelmű pusztítási nyomait Bakonybélben, ami nem zárja ki, hogy egyébként volt. Bizonyos jelek már korábban utaltak rá, hogy legalábbis a tatároktól való félelem az ezt a környezetet is érintette. Van még egy adatunk a 14. században egy nagy tűzvész pusztította a kolostort, de hát megint ez egy tévútra vezethet minket, hiszen biztos, hogy több tűz pusztított a kolostorban, mint amennyiről az okleveles és egyéb írott adatok beszámolnak, ezért nem biztos, hogy fontos rögtön egy írott adathoz kötni azt, amit régészetileg csak tágabban tudunk egyelőre keltezni.
Ön azt mondta, hogy még egyelőre nincsen olyan épület, amit Szent István vagy akár Szent László korához, tehát a 11. századhoz lehetne kötni itt a kolostor kapcsán. Elképzelhető, hogy nem is kőből készült az első kolostor?
Nehéz erre válaszolnom, még nem vagyunk az ástás végén. Azt gondolom, hogy a kolostornak a temploma bizonyára kőből készült már, vagy kőből kezdték el építeni, hogy maga a kolostor, tehát a rendház épületeit hogyan kell elképzelnünk ebben a legelső periódusban, erre egyelőre nem tudok válaszolni.
Ugye Bakonybél nem csak emiatt a bencés kolostor miatt fontos, hanem az ettől nem messze lévő remete barlangok miatt is, ugye Szent Gellértnek a remeteségét kötik ide elsősorban.
Igen, Szent Gellért legendájában van adatunk arra, hogy 7 évet töltött Bakonybélben remeteként, és a helyi emlékezet is a monostorhoz közeli Szentkút vagy Borostyánkő nevű helyszínhez köti az ő emlékét, illetve van középkori forrás is, ami arra utal, hogy egy Szent Gellért ciklájának nevezik a helyszínt. Hogy ez a remetesség, ezt hogyan kell elképzelnünk, ezt remélhetőleg a következő hetekben közelebb jutunk ehhez a kérdéshez, hogy barlang formában, vagy egyszerűen a sziklához épített kunyhókat, vagy mást kell látnunk, ez egyelőre kérdéses.
Mert ugye ott elsősorban nem barlangok vannak, hanem inkább sziklapárkányok, ami alá esetleg behúzódhat fekve az ember.
Szikla biztos, hogy van, de a szikla lábánál még nem ásott le senki olyan mélységig, hogy esetleg a sziklába vésett oldalról mélyülő fülkéket, üregeket egyelőre nem lehet kizárni akár ezeknek a létét sem, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tapasztalunk. Ami igazából érdekessé teszi a helyszínt, hogy Szent Gellért itt adatolt jelenlétén túl úgy tűnik, hogy ezt a helyszínt, ezt a Szentkút vagy Borostyánkő néven nevezett helyszínt, ezt később is használják, és talán lakott helyként használják, tehát könnyen lehet, hogy Szent Gellért remetéskedése után a remete életforma az továbbra is jelen van Bakonybélben, amellett, hogy van egy közösségi életet biztosító kolostor, és annak a viszonylag közelében egy remete életforma is Szent Gellért távozása után is tovább működik. Ennek az igazolása nagyon izgalmas feladat lenne, és reméljük, hogy közelebb jutunk ennek a kérdésnek a megválaszolásához.
Ezek szerint akkor itt fognak legközelebb ásni?
terveink szerint igen, a következő hetekben, hogyha a monostor feltárása úgy halad előre, akkor meg tudjuk kezdeni a Szentkútnak egy szondázó jellegű kutatását. Ugye Szentkútnál már tavaly is kutattunk, illetve korábbi években is történtek kutatások, most azokat kiegészítve próbálunk újabb ismereteket szerezni.
Ott egyébként tudják előre, hogy mire számítanak? Egyáltalán hogyan ismerhetőek föl mondjuk a remeteségnek a tárgyi maradványai? Mert azt gondolom, hogy ha valaki remete, az azt jelenti, hogy nem épített házban lakik, hanem minél zordabb, minél természetibb körülmények között. Tehát, hogyha úgy tetszik, nagyon kevés nyoma maradt fenn.
Igen, ez biztos, hogy nehezíti a helyzetet, tehát hogy ebben a 11. században később is a remete életformához erősen kapcsolódik az aszketizmus, ami valóban zordabb életkörülményeket feltételez, nem egy olyan jól megépített házat, épületet, amit egy rendháznál várunk. Azt, hogy itt laktak, az szerencsére viszont nem csak az épített maradványok árulhatják el, hanem azok a leletek, amik igazából szemétre kerültek, az egykori jelenlétnek az eltört cserép edényei, állatcsontok, amiket fogyasztottak, ezek akkor is tudnak jelezni helyben való megtelepedést, lakást, hogyha az épített maradványok esetleg nagyon szerények is. Tavalyi kutatásokból, meg korábbi kutatásokból a helyszínen előkerült egy vagy két középkori íróvesző, úgynevezett stílus is. Pontosabban ezeket nehéz keletezni, mert elég egyszerű eszközökről van szó, hanem rómaiak, akkor középkoriak, és ezek viszont arra utalnak, hogy itt valóban van egy jelenlét. Ami a remeteségen kívül biztosan jelen volt, az egy kápolna. Ennek a kápolnának az omladékát, a törmelékét föltártuk az előző években. Tavaly tártuk fel azt a sziklaüreget, ami láthatóan mesterségesen volt kialakítva, és abba dőlt be, illetve termelték bele ennek a középkori Árpád-kori kápolnának a maradványait. Idén azt reméljük, hogy ennek a kápolnának esetleg eredeti helyén álló maradványai is előkerülnek, vagy legalábbis a pontos helye, esetleg alaprajza is azonosítható lesz. Ez egy olyan emlék a Szentkúton, ami nagy biztonsággal merünk állítani, hogy az jelen volt, még az írott források is ezt alátámasztják. Hogy a remeteség mennyire volt jelen, és mennyire lesz régészetileg is kimutatható, ez egy nyitott kérdés. Itt, ha pozitív eredményt kapunk, az egy nagyon izgalmas fejlemény lesz. Ebben kevésbé lehet biztosra menni, mint a kápolna esetében.
Bakonybélben a középkori kolostor feltárásán Nagyszabolcs Balázs ásatásvezető régésszel beszélgettem. Hamarosan Hajdúböszörmény határában folytatjuk a műsort.
Közkincskereső Kovács Oliverrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma.